Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Nincs megállás, tovább drágulnak az üzemanyagok, a héten újabb történelmi csúcsot dönt a benzinára. Megnevezik a kommunista diktatúra vezetőjét, jelentette be Lázár János, a Fidesz frakció vezetője. És elkészültek az Ócsai devizatelep tervei. A belügyminisztérium honlapján lehet megtekinteni ezeket. Egész héten nagyon kellemes tavaszi idő lesz, holnap egy picit visszaesik a felmelegedés, de aztán a hét második felében újra 20 fok körüli csúcsra számíthatunk. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Újabb csúcsot dönt a benzinára, literjét 5, míg a gázolajét 4 forinttal emelik szerdától, ezzel a benzin átlagára 442 forintra, a gázolajé pedig 443-ra drágul. Egy hete bruttó 7-7 forinttal emelték mindkét üzemanyagfajta árát. A szerdai árakkal számolva már 27 forinttal kell többet fizetnünk benzinért, 11 forinttal kerül több a gázolaj, mint az év első napján. Megnevezik a kommunista diktatúra vezetőit, jelentette be Lázár János, a Fidesz frakció vezetője. A júniusig megalakuló szakértőkből álló Nemzeti Emlékezet Bizottsága azt is meghatározza, kit milyen felelősség terhel. Az új testület létrehozását a sajtóhírek szerint Orbán Viktor kezdeményezte kompromisszumos javaslatként a kormánypárti frakció szövetségnél. A Fidesz-KDNP frakció előzőleg megosztott volt a kérdésben. Támogatja az MSZP, hogy parlamenti vitanap foglalkozzon az ügynök üggyel. Ezért aláírják az erre vonatkozó LMP-s kezdeményezést, tudatta Mesterházi Attila. Schiffer András kedden jelentette be, hogy vitanapot kezdeményeznek az állambiztonsági múlt feltárása ügyében. Itt azt próbálnák felderíteni, hogy az elmúlt 20 évben miért vallott kudarcot minden olyan kísérlet, amely az akta nyilvánosságot célozta. A szocialisták elnök elmondta azt is, hogy szolidárisak Schiffer Andrással, mert megengedhetetlennek tartják, amit Lázár János az LMP-s képviselő felmenőiről mondott. Elkészültek az Ócsai devizatelep tervei. A kormány a belügyminisztérium honlapján tette közzé ezeket. Egyelőre nem tudni, hogy a hiteleiket bebukott adósok mikor költözhetnek be a szociális családi ház parkba. Az eredeti tervek szerint már ott kellene lakniuk, ám a csúszás miatt legkorábban a nyár végén költözhetnek be. Közben az MSZP bérlakás program kidolgozására szólította fel a kormányt. Koros Lajos elnökségi tag szerint inkább erre volna szükség, mint hogy a Pest megyei településre költöztessék a bajba jutott devizahitelesek egy részét. Mint mondta, több 100 000 lakás áll üresen az országban, csak Budapesten pedig 60 000 ingatlan üres, amelyek felhasználásával az Orbán kormány hatékony bérlakás programot indíthatna el. Ócsát a belügyminisztérium javasolta a szociális családi ház építési program első helyszínének. A tervezett 500 közül az első 80 ház építését márciusban, vagyis ebben a hónapban kellett volna elkezdeni.
Több mint fél éves csúszásban van az Ócsai program. A szocialista párt azt kéri a belügyminisztériumtól és a kormánytól, ha eddig nem kezdtek hozzá, már ne is kezdjenek. Annál is inkább, mert ez a Ócsai szociális gettó, ez nem old meg semmilyen társadalmi problémát. Éppen ezért azt kérjük a kormánytól, hogy hagyjon föl az Oncsa telep megépítésére, ez nem elszólás, dolgozzon ki egy hatékony bérlakásprogramot, és alakítson ki egy hatékony szociálpolitikát, és tegye hatékonnyá azt az intézményrendszert, amely a lakáspolitikával foglalkozik, mert hogy ezek mind hiányoznak a kormányzati politikából.
Végül az időjárásról. Többnyire napos idő lesz, csak késő délután növekszik meg a felhőzet, északkeleten és délnyugaton lehetnek majd helyi záporok, de máshol nem valószínű csapadék. Egész héten marad a kellemes tavaszias idő, holnap napközben 15 fok várható, de utána ismét melegszik majd az idő, a hét második felében újra 20 fok körül alakul a nappali csúcshőmérséklet. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Remélve a változtatást, A miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, az UFE, a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt, kérve a helyzet rendezését. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hol itt, hol ott? Még fel sem állt az új struktúra igazán, lehet, hogy már is tovább kerülnek a múzeumok, a könyvtárak és a levéltárak. A részleteket azonnal kitárgyaljuk. Aztán, miért állítja a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete, hogy hiba csúszott a bérkompenzációba, és így több ezer közszolga járt rosszabbul? Gondolták volna? Összecseng az OECD és a szakszervezeti tömörülés az MSOS álláspontja az egykulcsos adóval kapcsolatban. De következik? Következhet ebből valami? Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének Szövetsége, mégpedig a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt, kérve a helyzet rendezését. Ez derült ki a múlt héten pénteken, és a telefonnál már itt is van velem Holec Gábor, a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat is.
Ma a múlt héten Budapesten tartotta ez a nemzetközi szervezet a soros ülését. Véletlen vagy direkt van ennek valami oka, amiért Budapesten tartották az ülést?
A korábbi párizsi elnökségi ülésünkön már szóba került a magyarországi helyzet. Igazából nem direkt oka van ennek, hanem a következő ülést úgy gondolták, hogy Magyarországon kell, hogy legyen. És hogyha Magyarországon van, akkor nyilvánvaló soron kívüli napirendi pontként tárgyalta az elnökség a magyarországi helyzetet. Főleg a szakszervezeti jogok tekintetében, de a magyarországi adóügyben dolgozó munkavállalók helyzetét is röviden áttekintettük.
Ugye januárban lépett hatályba az a módosítás, amely a közszféra szakszervezeteit különösen, hát hogy finoman fogalmazzak, komoly változásokra kényszerítette.
Igen, ennek a változásnak az okán vizsgálódott. Több irányú változás, munkaidőkedvezmények megvonása, átalakítása, munkaidő megváltás megszüntetése azonnali hatállyal, a munkáltatókkal korábban megkötött együttműködési megállapodások felmondása.
Ugye a szakszervezeti tagdíjak kötelező levonását is megszüntették.
Igen, érdekes módon a privát szférában ezt meghagyták, és a privát szférában ugye a két konfederációval történő megegyezés során a munkaidő kedvezmények összevonását is meghagyták. Folyamatban van a kamarai rendszer megalakítása, a kamarai rendszerhez klasszikus szakszervezeti jogokat telepítenek, tehát olyan, mintha indulhatnánk egy közös futóversenyen, de a szakszervezetek a pálya szélén futhatnak. A süves része, míg a kitűnő gumis pályán a kamara fut.
Ezt azért magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy miért gondolják így egyáltalán. Mit jelent az, hogy klasszikus szakszervezeti jogokat telepítenek a kamarai rendszerbe?
Gyakorlatilag a kamarai rendszernek állami feladatokat kellene ellátni, és ide a feladatok közé felvették az egyeztetési kötelezettséget, részükre a törvénytervezeteket előzetesen véleményeztetése megküldik, a szociális intézkedések, anyagi szociális bérre vonatkozó rendelkezéseket véleményeztetik a törvényalkotási eljárásban való belkerülése előtt.
És akkor ez azt jelenti, hogy önök meg sem kapják, mert a kamara megkapja, és akkor a társadalmi egyeztetés ki van pipálva?
Így van, ezt a kötelezettséget, tehát ami előírta korábban, hogy a 10% munkavállalói réteget meghaladó ilyen jellegű intézkedéseket kötelezően meg kell küldeni a szakszervezetek részéről, ez ma a szakszervezetek jogaiból kikerült.
Mármint a közszféránál.
Igen, így van.
Ezt azért ne felejtsük el elmondani. Ezek azok az okok, amiért az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége úgy gondolja, hogy a mi miniszterelnökünkhöz kell fordulniuk.
Igen. A tanácskozáson megállapodás született arról, hogy mivel helyi helyzet van, Először az UFE a miniszterelnök úrhoz fog fordulni, és őt kéri, hogy ezt a hátrányos törvénymódosítást tárgyalásos úton rendezze a szakszervezetekkel, megvárja ennek eredményét, ha nem, akkor európai fórumokon fog fellépni az UFE, akár Barroso felé is fordulhat ennek érdekében.
Önök viszont, vagyis a VPDS múlt héten bejelentették, hogy készülnek egy alkotmányjogi panasszal. Ezzel mi a helyzet?
Készül természetesen, a szakértőink már dolgoznak rajta, két héten belül az Alkotmánybíróságra ráadásra kerül, és az ombudsmant is kérjük, hogy vizsgálja meg ezt az egész törvénymódosítást, sőt magának a törvénymódosításnak a folyamatát is, ugyanis ez a törvénymódosítás, ez egy utolsó napon, azt hiszem bizottsági módosító indítványként benyújtott törvénymódosítás volt, tehát ennek a részfolyamatait is kérjük majd, hogy az ombudsman vizsgálja meg.
Ez a VPDS úgymond partizán akciója, vagy a többi rendvédelmi szakszervezettel is összefog, mert hogy azt gondolom, hogy ez nem csak a vámosokra igaz, hanem a rendvédelemben is például valamennyi ott dolgozóra és valamennyi szakszervezetre ezek a változások.
Nem, szó nincs itt a VPDS partizán akciójáról. Gyakorlatilag korábban is a rendőrszakszervezetekkel, illetve a többi szakszervezettel is folyt egyeztetéset átkörben. Az alkotmányjogi panaszt azt 5 szakszervezet vezetője fogja beadni, a hivatásos tűzoltók, a fővárosi tűzoltók, a független büntetés végrehajtási szakszervezetek és a rendészeti és közigazgatási dolgozók szakszervezetének az elnökei fogják beadni. Mi közös megbízást is adtunk az alkotmányjogásznak ennek kidolgozása érdekében.
És mi van a többi rendőrszakszervezettel?
Hát nem tudom, azt őket kellene megkérdezni, én szerintem ők is, hiszen nemzetközi kapcsolatokkal úgy tudom a független rendőrszakszervezet is rendelkezik, és ők is talán korábban már az ombudsmannál sérelmezték ezt az eljárást. Szerintem itt mindenki a maga frontja területén lépni fog, vagy lépni kell.
Hogy telnek most a mindennapjaik mondjuk önöknél? Milyen változások vannak most így január óta?
A helyzetünk egy kicsit megnehezedett, gyakorlatilag a közvetlen munkatársaimat elveszítettem, őket vissza kellett helyezni, dolgozni, hiszen megszűnt ez az a munkaidő kedvezmény összevonhatósága. Ők munka mellett próbálják munka után ellátni a feladataikat, ők gazdasági területen dolgoztak, szociális üdültetési területet vitték, hát több mint 1000 embert üdültetünk évente, meg kell nézni. 3000 embernek vagy 4000 embernek intézünk kedvezményes cirkusz belépőt. Most 3 buszunk Trogirba ment kirándulni, tehát ezt mindenki épésszel beláthatja, hogy ezt munka mellett csinálni nagyon nehéz.
De ezek szerint akkor bevállalták, hogy tisztán társadalmi munkából a mindennapi munkájuk mellett ezt a továbbiakban vállalják?
Igen, ők választott tisztségviselők is vállalták, hogy amíg a megbízatásuk tart, tehát még 2 évig ők ezt csinálják, viszont a helyükre például a titkárnőmet, ugye ott, aki a titkársági vezetési feladatokat ellátta, helyére munkatársat kellett felvenni. Ugyanígy van a jogászi kérdésben, ott is jogászt kellett felvennünk, illetve a gazdasági területen is muszáj volt egy kolléganőt felvennünk, akiknek a finanszírozását a továbbiakban a szakszervezetnek kell megoldani.
Hogyan gyűjtik a szakszervezeti tagdíjakat? Szintén önkéntesek társadalmi munkába mindenhol mennek és szedik össze, vagy milyen megoldást találtak?
Nem, hát nálunk adtak egy átmenetet ebben a szempontból, mi szerencsésebbek voltunk, mint a rendőrök, mert még 2 hónapig le voltak. Utána át fogunk térni az azonnali beszedési megbízás rendszerére, csak hát sajnos ez is ugye meglehetősen nehéz, hiszen 3300 emberre kell aláíratni a nyomtatványt, állítani a listákat.
Tehát, hogy a bankszámlájukról közvetlenül vonják le minden hónapban.
Igen. És hát ez is ugye egy külön embert próbáló feladat. Tehát egyszerre kell megoldanunk a működést, az anyagi kiesést, és egyszerre kellene az érdekegyeztetés frontján is megfelelni. Én pedig úgy tudom ellátni a feladataimat, hogy június 30-ig fizetés nélküli szabadságon vagyok, utána nem tudom. Tehát élhetően vagy választok, hogy főállásban csinálom ezt tovább, azaz a napbeli munkaviszonyom megszűnik, vagy valamilyen más megoldást próbálunk keresni itt a nap vezetésével, hogy továbbra is elláthassam a szakszervezet vezetését, hiszen a törvényből a függetlenített tisztségviselő fogalmát is törölték.
Tehát magyarul önnek is el kéne látni a mindennapi munkáját, amiért fizetést kap, és utána igen, társadalmi munkába lehetne a szakszervezetnek az elnöke.
Igen.
És akkor most fizetés nélküli szabadságon van.
Miben
reménykednek, akkor már csak ezt tudom kérdezni, tehát miért gondolják azt, hogy az UFE az nyomást tud gyakorolni, és hogy mondjuk júniusig, amíg önnek még valamilyen szinten biztosítva van a beosztása, hogy utána ez megoldódhat?
Nézzé, hát a remény hal meg utoljára.
Jó, hát
ez
persze.
Én azt gondolom, hogy Magyarországon még demokratikus jogrend van, és azt gondolom, hogy ilyen jellegű törvénymódosítás, ami álláspontunk szerint alkotmányba ütköző, ennek mindenképpen itt az időtényező ugye fontos, hogy majd az alkotmánybíróság mikor veszi napirendjére. Én mindenképpen azt hiszem és azt gondolom, hogy ezt a hátrányos törvénymódosítást az alkotmánybíróság hatályon kívül fogja helyezni.
De én nem az alkotmánybíróságról kérdeztem, hanem az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének a tevékenységéről, tehát hogy nyilván számolgatnak, latolgatnak, nagyjából mikorra derülhet ki valami, illetve a tovább lépés, ugye azt mondta, hogyha kell elmenek az Unióban Barroso elnökig is. Ön szerint ez ebben a fél évben, illetve már csak negyed év van, ebben a negyed évben valamilyen szintig el tud-e jutni?
Nagyon reménykedem. Megpróbálunk a foglalkoztatási biztoshoz is eljutni, hogyha a magyarországi egyeztetés nem vezet eredményre. Nézzen, én azt tudom mondani, hogy mi a magunk részéről mindent megteszünk, hogy ez a hátrányos helyzet az orvoslásra kerüljön. Én abban is bízok, hogy esetleg a kormányban van belátási készség, és erőt vesz magán, és azt mondja, hogy oké, ebben a kérdésekben egyezményt vagy kompromisszumot tudunk kötni. Ha ezt megtette a kormány a privát szféra tekintetében, akkor miért ne tehetné meg a közszférás szakszervezetek tekintetében? Tehát én azt gondolom, hogy kilóg a lólát, sérül az esélyegyenlőség, amit helyre kell hozni, és én bízok, hogy a kormányban van ennyi belátás. Hiszen a egyességek kötő konfederációknak ugyanúgy tagjai a közszférás szakszervezetek is. Tehát mi azt gondoltuk, amikor azt a kompromisszumot megkötötték, és ezt is sugalták, ezt is mondták a tárgyalások folyamán.
Most melyikről beszélünk?
Hát ugye a privátszférát kötöttek egy megállapodást, hogy ott a munkaidő kedvezmény összevonható, a tagdíjat továbbra is levonják, ezekben az alapdolgokban ugye a Liga, meg a munkástanács, a konfederációja, meg az MSZUSZ. Tehát nem értem, hogy ha egy esélyegyenlőség van, akkor miért kell ellentétes mércével mérni. Ezekben a folyamatokban is bízok, az már nagy probléma lesz, ha európai szinteken kell ebbe az ügyben eljárni.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt az elmúlt bő negyed órában Holec Gáborral, a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének elnökével beszélgettem arról, hogy a miniszterelnökhöz fordult az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, mert legutóbbi ülésükön megállapították, illetve tényként fogadták el, hogy a magyarországi szakszervezeti jogok sérültek. Viszont hallásra köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu.
Reklám. Könyvakcióval várjuk a tavaszt. Húsvétig több száz szkolár gyerekkönyv, album, szépművészeti mű, 40-70% kedvezménnyel a Rádai utca 25-ben.
Gyors naszáddal a Jéghegynek. Irodalmi, sőt, birodalmi kabaré március 24-én 19 órakor. Farkasházi Tigadar, Selmeci Tibor és Varga Ferenc József előadásában. Helyszín, Újlipótváros, Hollán Ernő utcai zeneiskola. Jegyek kaphatók a Lángtékában és a Keserédesben, a Pozsonyi úton. Ez egy pozsonyi piknik est.
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A közszférában foglalkoztatottak közül a statisztikák szerint eddig közel 340 ezeren jelezték, hogy szeretnék, hogyha kiegyenlítenék a fizetésüket, ami ugye az adójóváírás megszüntetése miatt csökkent le. Azt azért még tudni kell, hogy a közhivatalnokok, a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók még hétfőig, vagyis máig kérhetik a bérkiegészítést. A telefonnál Fehér József, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Ön valahol azt nyilatkozta, hogy bár a kormány szándéka szerint senki sem kereshet kevesebbet az idén, mint tavaly, úgy gondolják, hogy ez nem valósul meg teljesen, de vajon miért?
Igen, állítjuk, hogy több ezren, de lehet, hogy több tízezren 2012. január és február hónapban kevesebb nettó munkabért kaptak, mondjuk, mint 2011. decemberében, változatlan feltételek mellett, pedig a kormány ígérete az volt, hogy az adórendszer változása következtében senki nem fog kevesebbet
na de
keresni.
Ez még belefér.
Ez nem valósul.
De bocsánat, ez még belefér, mert aki még máig megteszi, annak a kompenzációt legalábbis így szólnak a hírek, visszamenőlegesen a január és a februári hónapokra is meg fogják adni.
Igen, de amikor én azt említettem, hogy több ezren, vagy lehet, hogy több tízezren kevesebbet kaptak, akkor én azokról beszéltem, akik már nyilatkoztak. Akik még nem nyilatkoztak, ez a nyilatkozat ugye azt jelenti, hogy visszamenőleg 2012. január 1-ig kérhetik, de számos esetben minden pontosan a törvényi, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént, mégis kevesebbet kaptak. Mi 4 ilyen típus hibát találtunk, és ezt a múlt héten az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács ülésén jeleztük is a kormányzatnak, amelyekkel kapcsolatban részben egyetértett a kormányzat, részben további egyeztetésről állapodtunk meg. Ez a 4 típus hiba a következő. Az első az látszólag ugye néhány 100 vagy 500 forintot meg nem haladó összegről van szó, de kérem ne tekintsenek demagógnak, ha azt mondom, hogy nettó 70-80 ezer forintos fizetésnél az a 3-400 forint egy liter tej vagy egy kiló kenyérára is tud hiányozni. Ez egyszerűen úgymond számítási hiba, a kormányzat azt mondja, hogy olyan pontosan nem lehetett beállítani a rendszert, hogy ez filére stimmeljen. Ezzel kapcsolatban azt kezdeményeztük, hogy ezek a kollégák, akik mondom, nagyon sokan vannak, pontos számunk még nincsen, de nem egy-két esetről van szó. Szóval ezek a kollégák az év végén egy-egy összegű kiegészítést kapjanak, ezt a kormányzat nem ígérte meg, de nem is utasított el. A másik, az már érdekesebb, azok a közszolgálati dolgozók, akik a minimál bér emelkedése, vagy a szakmunkás bérminimum emelkedése miatt 2012-ben magasabb bruttó illetményben részesülnek, mint 2011-ben, ők csak a különbségre kapnak kompenzációt, ez egy meglehetősen bonyolult feladat, hadd ne bocsátkozzam most a részletekbe, de lényeg az, hogy ők is több ezren vannak, hisz a közszolgálatban nagyon sokan dolgoznak olyanok, főleg a közalkalmazotti területen, ahol ma már a bérminimum és a minimálbér magasabb, mint a közalkalmazotti illetménytábla illetménytétele, ezért az ő fizetésük növekedett, viszont a növekménynek a bruttó összege nem jelent annyi nettót, amennyit az adójóváírással elveszítettek. Ez a második probléma. A harmadik az érdekes módon a gyerekes családokat érinti, főleg azokat, akik, vagy elsősorban azokat, akiknek az egyik szülőpár nem a közszolgálatban, hanem a versenyszférában dolgozik. Valamilyen általunk nem ismert számítás vagy kormányzati kalkuláció szerint, így a családi adókedvezménnyel családi szinten kijöhet a nulla, mármint az, hogy nincs veszteség, mert hogy a férj vagy a feleség, aki a versenyszférában dolgozik, és ott veszi igénybe a családi adókedvezményt, ő annyival többet kap nettóba, amennyivel kevesebbet a másik szülő a közszolgálatba, és ez így valahogy kiegyenlíti egymást. Nos, számos nagyon konkrét példával bebizonyítottuk, hogy ez nem így van, és a közszolgálatban dolgozó munkavállaló elveszíti a kompenzációját a családi adókedvezmény miatt, és ez a család költségvetésében is negatívum. A negyedik az állítólag egy értelmezési probléma, nevezetesen azokról van szó, akik 2011-ben nem vették havonként igénybe az adójóváírást, mert erre lehetőséget adott a jogszabály, hanem egy összegben fogják megkapni most 2012-ben. Mondjuk így, ők így spóroltak, nem vették havonta igénybe azt a 6-8-10 forint adójóváírást, hanem azt kérték, hogy egy összegben kaphassák meg 2012-ben, nyilván meg is fogják kapni, de az ő esetükben ugye az illetményrendszert úgy tekintették, hogy neki annyi volt a nettó illetmény, amennyit ténylegesen igénybe vett, és nem vették figyelembe azt, hogy neki majd egyszer, mondjuk 2012 áprilisában vagy májusában, amikor beküldi a 2011 évi ESZIA bevallását, akkor neki egy összegbe jár egy 12-szer valamilyen összeg a 2011 évi adójóvágások következtében. Nos, ez a négy probléma, vagy ez a négy típus hiba, ahogy említettem, ez sok ezer, sok közszolgálati dolgozót érint, és ennek alapján határozottan állítom, hogy nem valósult meg az a kormányzati szándék, amely szerint ugye ne kapjon senki kevesebbet az adórendszer változása következtében, csak úgy mellékesen jegyzem meg, és ez azért nem egy mellék probléma, hogy rendkívül bonyolult, nagyon nehezen kezelhető, nehézkes ez a rendszer. Munkáltatók is mondják, hogy annyiféle nyilatkozatot, igazolást és különböző dokumentumokat kell begyűjteni hozzá, hogy biztos, hogy nem éri meg ez a rendkívüli adminisztrációs bürokrácia azt a 6-7 milliárd forintot, amivel ez kevesebbe kerül, mint került volna az, amit mi eredetileg is javasoltunk nevezetesen, hogy mint ahogy a versenyszférában a kormány elvárja az 5%-os bruttó béremelést, úgy a közszférában ezt megtehette volna, hisz itt a kormány a munkáltató lényegében, és ez sajnos nem következett be. A kompenzáció kerül 64 milliárd forintba, az általunk kért és javasolt 5%-os bruttó béremelés került volna 70 milliárdba, és most nem is beszélünk arról, hogy mi lesz 2013-ban.
Visszaugranék a jelenre, ne szaladjunk 2013-ra. Ezt a négy észrevételt azt mondta, hogy önök jelezték. Fogadó készséget látnak-e, hogy ezeket korrigálják?
Részben az egyik témával kapcsolatban említettem, hogy ott nem vitatja a kormányzat, hogy bár ők azt mondják, hogy itt 1-200 forintról van szó, mi tényekkel, adatokkal, konkrét személyek 2011 évi decemberi bérszámfejtési jegyzékével és 2012 januári vagy februári bérszámfejtési jegyzékével bizonyítottuk, hogy több száz forintról van szó. Erre vonatkozóan van egy kormányzati ígéret, amely szerint ezt meg kell pontosan nézni, és esetleg ennek lehet kompenzációja. A másik hárommal kapcsolatban adatokat gyűjtünk, és abba állapodtunk meg, hogy még e hónap végén, vagy jövő hónap április közepén, április végén még egyszer áttekintjük közösen a helyzetet, és amennyiben szükséges, tekintettel arra, hogy ez a bizonyos 64 milliárd forint úgynevezett felülről nyitott előirányzat, tehát ad abszurdum, lehet több is ez a kifizetés, mint ami a költségvetési törvényben szerepel. Azt kell mondjam, hogy a kormányzat attól nem zárkózott el, hogy erről a kérdésről ismételten tárgyaljunk. Itt van értelmezési különbség közöttünk. A kormányzati álláspont szerint például az adójóvágással kapcsolatos általam negyedikként említett probléma az véletőleg az nem úgy van, illetve a családi adó kedvezménnyel kapcsolatos ellentmondásokat is ők másképpen látják. Mi viszont tényeket, adatokat, konkrét személyek, konkrét...
De akkor ezek szerint tárgyalnak erre tovább. Ez a lényeg. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt Fehér Józseffel, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkárával beszélgettem az elmúlt percekben. Viszontlátásra.
Köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.
Solidaritás.hu. He was a day angel light with a sunset like fire. I had you in my arms. Those first fragile words, some kind of compensation. Your life had just begun. You don't need to hurry. I pretend not to worry. I'll be near you when you call. Oh, oh, with the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worthwhile. Every step along the way, every night and every day, I'll be there.